világ.
Trump szerint az orosz elnök megállapodást akar az ukrán elnökkel. De vajon lesz ennek rövid távon foganatja, vagyis eredménye? Mit jelent az AfD győzelme Sachsenwald tartományban Németországnak és Európának? És változik-e a politika Szerbiában, miután a napokban a szerb elnök bejelentette az előrehozott választásokat? Köszöntöm Önöket, az Új Világot és Járai Juditot hallják, és ma az imént említett kérdésekre kutatunk válaszokat. Tartsanak velünk! Trump a héten elutazott a texasi Dallasba, a republikánusok konvenciójára, amelyet a novemberi félidős választások előtt hívtak össze. Indulása előtt azonban a világra, elsősorban is az ukrajnai háború esetleges lezárására nézve fontos bejelentést tett a Washingtonhoz közeli Andrews légitámaszponton. Az amerikai elnököt halljuk. Nagyszerű volt a megbeszélésünk Putyinnal. Ő megállapodást akar, és ha Zelenszky is megállapodást akar, az nagyon szép, fogalmaz Donald Trump. És mi lehet ennek az akadálya? Kérdezi az újságíró, mire Trump rávágja. Az, hogy a két politikus gyűlöli egymást. Ez ostobaság, mondja, de ezzel együtt is szerinte mindkét fél belefáradt a háborúba, és ezért akár háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet majd. Trump a hét elején egy órán keresztül egyeztetett telefonon, Vladimir Putyinnal, azt követően, hogy két küldöttje, Steve Witkoff és Jared Kushner, aki egyébként a veje, a múlt hét végén Moszkvában, majd Kijevben tárgyalt az orosz és az ukrán elnökkel. A tárgyalásokról nem szivárogtak ki konkrétumok, csak annyi, hogy Kijevben jelen volt Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság képviselője is. Washington először mond be európai hatalmakat az ukrajnai háborúról szóló egyeztetésekbe. Trump nyilatkozata után a Financial Times című brit lap csütörtökön azt jelentette, hogy lesznek újabb egyeztetések. A következő Abu Dhabiban, és a korábbiaknál nagyobb szerepet kap majd John Ratcliffe, a CIA direktora. Sőt, Steve Witkoff-tól, akinek tárgyalási módszereivel sem az ukránok, sem az oroszok nem elégedettek, ő veheti át a főtárgyaló szerepét, Kushner pedig a Közel-Keletre összpontosít majd. Vajon van-e reális esélye, legalábbis a közeli jövőben, az ukrán-orosz megállapodásnak, és vajon az amerikaiak valóban igyekeznek tető alá hozni ezt a megállapodást? Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértőt kérdeztem.
Valóban van ok az elégedettségre?
Annyi ok mindenképpen van az elégedettségre, hogy legalább újraindult az amerikai közvetítés. Azt érdemes tudni, hogy az amerikaiak aktívan közvetítettek egy jó darabig, majd amikor megkezdődött az iráni háború, akkor teljesen megszűnt. Az amerikai diplomácia, maga az elnök is egyértelműen Iránra fókuszált. És közelednek az amerikai félidős választások. Trump be akarja mutatni, hogy ő a béke elnöke, és azon dolgozik, hogy ez a most már 4,5 éve tartó háború lezáruljon. Az amerikaiak mind a két felet tudják pozitív és negatív módon is motiválni. Tudnak fenyegetni is, és tudnak ajánlatot is tenni mind a két félnek, és ezt meg is teszik. Gyakorlatilag erről szólt a két közvetítőnek a moszkvai, majd kijevi útja is. Folytatódni fognak ezek a tárgyalások, ugye korábban ezek amerikai közvetítésű tárgyalások voltak, most talán már arra is lehet esély, hogy háromoldalú tárgyalások lesznek, tehát egyszerre ülnek az asztalnál. Az oroszok is, meg az ukránok is, és az amerikaiak. Erre talán jó alkalmat adhat az ENSZ közgyűlés, amelyik hamarosan kezdődik, hagyományosan szeptember-októberben van New Yorkban, de lehet, hogy valahol máshol fog megtörténni, ez még nem világos.
Az amerikai sajtóban sokféle vélemény, elemzés jelent meg, sőt hír is, de valójában nem tudni, hogy konkrétan milyen ajánlatot tett az amerikai kormányzat mind az oroszoknak, mind az ukránoknak. Mi az, amit sejthetünk?
Mindenki nagyon vigyázott arra, hogy konkrét tárgyalási ajánlatokról, a tárgyalások konkrét részleteiről semmit ne áruljon el a sajtónak. Itt találgatások vannak ebben a pillanatban. Nagyon úgy tűnik, hogy amerikai részről az oroszok felé ismét megtették azt az ajánlatot, hogyha Oroszország abba hagyja a háborút, valamilyen módon lezárja, most béke megállapodása megállapodás vagy tűzszünet. Ez egy másik kérdés. Akkor az Egyesült Államok újra elkezd kereskedni majd Oroszországgal, tehát tulajdonképpen visszafogadja a nyugati kereskedelmi rendszerbe. Ez a legfontosabb amerikai cél egyébként. Számukra fontosak az oroszok. Miért? Azért, mert Amerika számára a nagy ellenfél Kína. Kína az igazi trónkövetelő, Amerikának vele kell megküzdenie, ha lehet békésen. Egyébként ez a szándékuk, hogy békésen küzdjenek meg, és ebben az esetben sokkal jobb, hogyha nem az a fölállás, hogy Kína és Oroszország szorosan egy táborban van, és Amerikának mind a kettővel meg kell küzdenie.
Ráadásul Kína a legnagyobb felvásárolja az orosz kőolajnak jelenleg.
Igen, tehát az az amerikai érdek, hogy megadni az oroszoknak azt a lehetőséget, hogy újra saját két lábra álljanak, tehát tulajdonképpen egy harmadik pólus legyenek. Az Egyesült Államok, Kína és Oroszország még akkor is, hogyha a legkisebb vagy a leggyengébb pólusa a három közül, csak hogy ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni az Egyesült Államok, ahhoz béke kell. Ahhoz le kell zárni a háborút. Ezért állítólag az volt az amerikai kérés vagy ajánlat, hogy a bizalom helyreállításának kísérleteként csökkentsék vagy függesszék föl a hátországi támadásokat. Tehát az ukránok ne támadják az orosz olaj létesítményeket, Oroszország pedig ne támadja az Odessa környéki kikötőket és hajókat. Ugye azt kell tudni, hogy Ukrajna exportja és importja legnagyobb részt ezeken a kikötőkön keresztül zajlik, és az oroszok nagyon hatékonyan rombolták ezeket.
De Moszkva változatlanul támad, nem zándékozik lezárni a háborút. Akkor vajon érdemes-e gesztusokat tenni, és nem hatékonyabb-e a szankciós politika?
Oroszország se akar örökké háborúzni. Az a kérdés, hogy mi az a pont, amikor kiszállhat a háborúból úgy, hogy ne vesztesen szálljon ki. Persze vannak politikai feltételek, például, hogy Ukrajna ne lehessen NATO-tag, de ez tulajdonképpen már teljesült. Tulajdonképpen mindenki úgy kezeli, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag. Aztán az is feltétel, hogy Ukrajnában nem állomásozhatnak jelentős NATO csapatok. De tulajdonképpen, bár van, aki ennek ellent mond, de valójában ezt elfogadták már. Tehát nem itt vannak a legfontosabb vitás kérdések.
Az Egyesült Államok hogyan segíti Ukrajnát ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, vagy ahhoz, hogy a háborúból ne egyértelmű vesztesként kerüljön ki?
Többféle módon segíti. Jó ideig a NATO-n belüli úgynevezett PURL rendszerben, ami azt jelenti, hogy az európaiak fizetnek, az amerikaiak pedig szállítják a fegyvereket. A mai napig szállítanak egyébként, csak ugye Patriot rakétákat nem tudnak szállítani, mert abból hirtelen nagy hiány lett az iráni háború alatt, de más fegyvereket tud szállítani, és szállít is. De ennél még talán sokkal fontosabb, hogy információval látja el az ukrán hadsereget. Amerikának van globális hírszerzési és úgynevezett ISR rendszere. Ők a műholdakról és egyéb hírszerzési, felderítési eszközökkel hajszál pontos információkkal rendelkeznek arról, hogy melyik orosz egység hol van, hol vannak a légelhárító rakéták, és a többi. És ezekkel az információkkal folyamatosan ellátja Ukrajnát. Tehát a sikeres ukrán mélységi támadások mögött ennek az előfeltétele az, hogy ilyen pontos információkkal rendelkezzenek, és ezt Amerika állítja is.
Vajon az Egyesült Államoknak valóban érdeke, hogy ez a háború lezáruljon? Ön említette az imént Kínát, hogy Kína az igazi ellenfél az Egyesült Államoknak, de mégis túlságosan régóta próbál közvetíteni, közvetítgetni, semmi nem történik, közben megállapodnak amerikai vállalatok Ukrajnával, amerikai vállalatok az oroszokkal, fönt az orosz távol-keleten olajkitermeléssel, a Chevron már visszatért Oroszországba, tehát minthogyha azért itt olyan igazi akarat mégsem lenne meg az amerikaiak részéről sem.
Én azt gondolom, hogy az amerikaiak ténylegesen stratégiailag abban érdekeltek, hogy lezáruljon ez a háború, ahogy az előbb elmondtam, de addig, ameddig nem zárul le, a folytatódó háborúból is nyilván megpróbálják a maguk hasznát lehozni.
Van még valaki az Egyesült Államokon kívül, aki hathatósan közben járhatna annak érdekében, hogy itt a háborús felek között valamiféle megegyezés kirajzolódjék, és az Európai Unióra gondolok.
Az Európai Unió nincsen abban a helyzetben, hogy komoly befolyással legyen erre a háborúra. Az Európai Unió elég erős ahhoz, hogy bizonyos mértékig pénzzel és fegyverrel ellássa Ukrajnát. De nem elég erős ahhoz, hogy komoly befolyással legyen mindkét, és ugye egy mindkét harcoló félre komoly befolyással kell lenni.
Mire számíthatunk?
A felek először is előbb-utóbb kifáradnak. Tehát olyan mértékűvé válik a hátországok rombolása, és ezen keresztül a két ország gazdaságának rombolása, hogy kifáradnak, és nem lesz más választásuk, mint hogy ténylegesen elkezdjenek tárgyalni.
Tudjuk, hogy a szászánhalti tartományi választásokon a legtöbb szavazatot szerző, de abszolút többség hiányában koalícióra kényszerülő Alternatíva Németországnak szerdán elutasító választ kapott a helyi törvényhozás 4 pártjától, vagyis változatlanul bizonytalan a tartományi politika jövője. Az AfD egyelőre csak a Sachra Wagenknecht vezette BSV, azaz Sachra Wagenknecht szövetség nevű párt eseti együttműködésére számíthat. Egyelőre még erről is tárgyalnak. De vajon konszolidálódhat-e az AfD? Lesznek-e Joschka Fischerei? És a német politikai elit átgondolja-e az eddigi politikáját? És egyáltalán mit jelent Európának és legfőképpen Németországnak az AfD választási győzelme, amely valóban olyan fontos-e, mint ahogyan ezt sok elemző beállítja? Erről beszélgettem Prőle Gergely volt berlini nagykövettel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatójával.
Mindenképp cezúráról van szó, hiszen az, hogy egy szélső jobboldalinak mondott párt közel a mandátumok felét megszerzi egy tartományi parlamentben, mindenképpen egy új fejlemény a német és az európai politikában is, de azért ehhez hozzá kell tennünk, hogy egy viszonylag kicsi, alig több mint 2 millió lakosú tartományról van szó, tehát túlértékelni sem szabad ezt a jelenséget. Cezúráról van szó, olyan jelenségről, aminek azonban a közelet már nagyon régen sejtettük, ez most bekövetkezett, le kell vonni a tanulságokat.
Jelenti ez azt, hogy kudarcot vallott az eddigi német politikai osztály politikája?
Egyértelműen azt jelenti, hiszen az a tűzfal politika, amit eddig az AfD-vel kapcsolatban alkalmaztak, és ami gyakorlatilag nem pusztán a hatalomgyakorlásból, hanem még bizonyos parlamenti szerepekből is, funkciókból is kigolyózta az AfD képviselőit, ez mindenképpen csak olaj volt a tűzre. Ennek a kudarcát mutatja, hogy most a párt ilyen nagy arányú győzelmet aratott, és hát ne felejtsük el, hogy az a korábban nagyon konzervatívnak tartott német kancellár Friedrich Merz, aki azt tűzte ki célul, hogy az AfD támogatottságát felére viszi. Ennek pont az ellenkezője következett be. Ez mindenképp intőjel a kereszténydemokratáknak is, de az egész német politikai elitnek, amit tisztesség nehesség az elmúlt időszakban egy szó jellemez az AfD és egyáltalán több társadalmi jelenség kapcsán, ez pedig a tanácstalanság.
Jelenti ez azt is, hogy a politikai osztálynak levonva a konzekvenciákat át kell gondolnia, hogy hogyan politizáljon ezután, esetleg ne démonizálja az AfD-t, ugyanakkor az AfD behúzódjon középre, az úgynevezett politikai középre?
Én azt látom, hogy ez a tendencia zajlik, mert bár nagyon éles továbbra is a hangvétel, az AfD igyekszik valamilyen módon konszolidálódni. Ne felejtsük el, hogy egy viszonylag friss új politikai mozgalom van szó, és hát a német politikában láttuk, hogy ezek az újonnan megjelenő politikai erők, mozgalmak, pártok milyen módon tudnak konszolidálódni. A másik oldalon ikonikus alak, ki ne emlékezne arra, hogy a köveket haigáló tornacipős Joschka Fischerből miképpen lett 3 részes öltönyben külügyminiszter. Én azt gondolom, hogy ez a konszolidációs folyamat az AfD-ben is zajlik, és hát a német politikának a többi részének meg be kell látnia, hogy valamiféle idealizált politikai eszmék jegyében nem lehet a választói akaratot partalanul felülírni, vagy folyamatosan kritikával illetni. Tehát ahol a párt országos támogatottsága 30% körüli, de most, mint láttuk, egy viszonylag kis tartományban bár 44%-os támogatottságot ér el, ez nem az a nagyságrend, amit el lehet intézni avval, hogy fúj náci. Ezt komolyan kell venni, a programjukra kell rákérdezni, nem ideologizálni kell, hanem meg kell kérdezni, hogy vajon miből akarják megvalósítani azt a végtelen sok és nagyvonalú ígéretet, amivel elhalmozták a választóközönséget, hogy gondolják az Oroszországgal kapcsolatos politikájukat, mit gondolnak arról, hogy tényleg ki akarnak-e lépni az eurozónából és a schengeni rendszerből, hogy ez milyen következményekkel járna az amúgy is gyengélkedő német gazdaság számára. Ilyen konkrét kérdéseket kell föltenni. Én nekem meggyőződésem, hogy most hagyni kell őket kormányozni, mert mindig jobb, ha egy alig 2 milliós tartományban derül ki, hogy mit is akar az AfD, mint hogyha egyszer csak a 20 milliós Észak-Rajna-Vesztfáliában, vagy akár szövetségi szinten derülhet csak erre fény.
Ön az imént úgy fogalmazott, hogy nem jó politika csak azt mondani, hogy fúj náci. Elmondható ez az AfD-ről, hogy náci párt vagy náci felhangok vannak? Kell egyáltalán ilyen jellegű aggodalmakkal foglalkozni?
Kell ilyen aggodalmakkal foglalkozni, és azt tudomásul kell venni, hogy Németországban a 20. századi történelem árnyéka az szükségképpen hosszú. Tehát, hogyha egy pártban akár egy-két olyan vezető tisztségviselő van, aki nem által a harmadik birodalom szókincsére emlékeztető szövegeket recitálni, akkor bizony azt kell mondani, hogy ez nem helyén való, ezeknek nincs helye a demokratikus politikában. De ugyanakkor az AfD vezetőségének szempontja is pedig az, hogy úgy próbál középre húzni, úgy próbál konszolidálni, hogy közben megpróbálja a radikális szavazókat is megtartani. Ez ugye a szavazat maximálás szent célja fényében alapvetően érthető. Ez a folyamat zajlik, ez fájdalmas lesz, számos hullámvölgy és hullámhegy fogja jellemezni, a választói akaratot azonban tudomásul kell venni.
Tehát konszolidálódhat az AfD, ugyanakkor a kormányzó pártoknak és a mostani politikai elitnek is felül kellene talán vizsgálnia az eddigi politikáját. Hát azért nem véletlenül szavaztak az emberek ilyen nagy arányban ebben a tartományban, de másút is jön fel az AfD. A migráns politika kudarcot vallott, a német gazdaság csúszik lefele. Részben a méregzöld, korábbi méregzöld politikának, tehát itt sok dologban elhibázott volt talán a német politika. Vajon ez a mostani eredmény készteti a politikai osztályt, hogy ezt átgondolja, és ennek megfelelően lépjen a következőben?
Ha cezúráról beszélnek maguk a kormányzati politikusok is, akkor én feltételezem, hogy ezt a cezúrát ki tudják használni arra, hogy mindezt átgondolják. Ha megnézzük a választói magatartást, akár csak most Sachsen-Anhaltban, a legtöbb aggodalmat az embereknek ilyen 20-21-25%-os arányban a gazdaság állapota jelenti. Tehát, hogy lehet Németországot kihozni abból a gödörből, amiben van. Ez egyébként nekünk magyar roknak, akik ennyire függünk a német gazdaságtól, szintén létkérdés. A másik az az infrastruktúra állapota, ami egész Németországban, és ez a merkeli időszak szomorú hagyatéka, hogy bár nagyon takarékosan jártak el, de az infrastruktúra az nagyon rossz állapotba került. Ugyanígy a hadsereg is nagyon rossz állapotba került. Innen jön az a kérdés, hogy hogy tudjuk mi fegyverrel támogatni Ukrajnát, ha nekünk magunknak is romokban hever a védelmünk és a hadseregünk. De mondhatjuk ugyanakkor az oktatás politikát. Nemrég jelent meg a PISA vizsgálat Németországra vetítve, ahol egyébként általában véve Nyugat-Európa és egész Európára olvasási szokásokat, matematikai készségeket tekintve nagyon rossz eredmények jöttek ide, ami speciálisan Németországra jellemző az az, hogy az oktatás azt az integráló képességét vesztette el, amivel a bevándorló hátterű gyerekeket lehet jobban a társadalom hasznos tagjaivá tenni. Na most ez Németországban nyilvánvalóan egy súlyos probléma, ami túlmutat az oktatás politikán.
Ki az alkalmas arra, hogy ezeket a kérdéseket átgondolva új lendületet adjon a német politikának? Friedrich Merz kancellár alkalmas lenne rá?
Félek tőle, hogy Friedrich Merz korára való tekintettel is a tekintélyének a súlyos erodálódása miatt is erre már alig ha lesz alkalmas. Ugye nagyon óvatos lennék avval kapcsolatban, hogy kinek jósolok nagy karriert a hagyományos pártok közül. Egy valami látszik, és ez nagyon aggasztó. Hogyha megnézzük, hogy a 18 és 24 év közötti választókorú népesség, tehát az első szavazók hova szavaztak, most Sachsen-Anhaltban 40%-uk az AfD-re, 20%-uk a Die Linke nevű balpártra, ami mutat egyfajta radikalizálódást, mutatja a társadalom polarizálódását is, és hát mutatja a hagyományos pártok vészes tekintélyvesztését is, ami részből abból ered, hogy nincsenek meg azok a karizmatikus személyiségek, akik meg tudnák az embereket szólítani.
Azt akarjuk, hogy semmi se változik, akkor sok mindent meg kell változtatnunk. Valahogyan így hangzik az a híres mondat, amely az olasz Giuseppe Tommasi di Lampedusa író a Párduc című könyvében olvasható. A történet az olasz egységtörekvések idején játszódik Szicíliában, és ezt a mondatot a főhős Fabrizio herceg unokaöccse Tancredi fogalmazza meg. Ő rájön, és ki is mondja, hogy az arisztokrácia csak is úgy mentheti meg, és mentheti át magát, ha változtatásokat, ám csak is felszíni változtatásokat hajt végre. A történetet meg is filmesítették, és ez a mondata szállóige lett. A hatalom megtartása érdekében tett láncolagos átalakítások szinonimája, s az embernek erről mostanság Szerbia, és az előre hozott szerb választások jutnak az eszébe. Tenovács István jelenti Szerbiából.
Gyuro Macut szerb miniszterelnök kedden kezdeményezte a belgrádi törvényhozás feloszlatását és az előrehozott parlamenti választások kiírását. Alekszandar Vučić államfő csütörtökön eleget tett a kérésnek, így a nyugat-balkáni országban október 25-én választásokra kerül sor. Szerbiában legutóbb 2023. decemberében tartottak parlamenti erőpróbát. Az idő előtti politikai megmérettetés a 2024 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal zajló kormányellenes egyetemista tüntetések során tavaly májusban elhangzott követelés nyomán került sor. A szerb elnök már akkor jelezte, az alkalmas időpontban eleget tesz a demonstrálók kérésének. Az újabbkori Szerbiában a szocialista egypártrendszer 1990-ben bekövetkezett bukása óta eddig 14-szer tartottak parlamenti választásokat. 10 alkalommal előrehozott politikai erőpróbára került sor, és csak 4 olyan kormány volt, amely kitöltötte 4 éves mandátumát. Így az elmúlt 36 évben Szerbiában az átlagos parlamenti ciklusa a belpolitikai feszültségek miatt a 4 év helyett mindössze bő 2 évet tett ki. Az előrehozott választások kiírása Szerbiában az elmúlt 3,5 évtizedben tudatos kríziskezelési és hatalomtechnikai eszközzé vált, amivel Vučić előtt mások is éltek, általában abból a megfontolásból, hogy nem várják meg, amíg a politikai problémák és az ellenzéki tiltakozások eszkalálódnak, hanem újraosztják a lapokat egy olyan pillanatban, amikor úgy ítélik meg, hogy a közhangulat nekik kedvez. Ez történik most is, amikor az egyetemisták a tavalyi évhez képest csendesebbek, tüntetéseket is ritkábban szerveznek, közben a megmozdulásaikon résztvevők száma is jelentősen csökkent. Deklarált vezetőjük nincs, politikai célkitűzéseikről is csak annyit tudni, hogy lekívánják váltani a 2012 óta regnáló szerb haladópárt vezette kormányzatot, és hogy lekívánnak számolni a korrupcióval. Azon túlmenően, hogy az egyetemisták nem hajlandóak párbeszédet folytatni a kormányzattal, a szerbiai ellenzéki pártokkal sem kívánnak együttműködni. A dolgok jelenlegi állása szerint közös ellenzéki lista létrehozásának kicsi a valószínűsége. Hogy ellenzéki szempontból a baj nagyobb legyen, az utóbbi hónapokban a tüntető egyetemi hallgatók között is megosztottság tapasztalható. Közben már most biztosra vehető, hogy tömeges bojkotra nem kell számítani. Eddig ugyanis több mint 10 párt jelezte, hogy élni fog a választás lehetőségével. A Faktor Plusz közvéleménykutató intézet augusztus végi, szeptember elejei felmérése, amely 1200 személy véleményének kikérése alapján készült, arra mutat rá, hogy ha most tartanák a választásokat, akkor a biztos szavazók körében az eddig kormányzó szerb haladópárt a szavazatok 47,2%-át szerezné meg. A második helyen végezne az egyetemisták listája 31,5%-os támogatottsággal. Majd az Ivica Dačić vezette szerbiai szocialista párt következne 4,9%-kal. Rajtuk kívül a többségi szerb pártok közül bejutna még a törvényhozásba a pro-európai koalíció és a szerb nemzeti mozgalom. A megkérdezettek 31%-a még nem döntött el, kire fog szavazni, de 64%-uk jelezte, biztosan élni fog választói jogával. A kutatást vezető Predrag Lacmanovic kiemelte, hogy a tiltakozó diák mozgalom sikeresen vonzotta be a hagyományos ellenzéki pártok szavazóit, ennek köszönhetően az ország második legerősebb politikai tényezőjévé. Szerinte a kormánypárt annak köszönheti vezető pozícióját, hogy a nyár folyamán is folyamatosan kampányolt. Hogy az egyetemista mozgalomnak ki lesz a lista vezetője, egyelőre nem tudni. A szerb haladópárt listáját viszont Alekszandar Vučić államfő vezeti majd, aki miniszterelnökként 2014 és 2017 között már volt kormányfő, államfőként pedig a jövő év májusában járna le második 5 éves mandátuma. Így az alkotmány értelmében arra a posztra már nem választható újra. A választási cenzus a többségi pártok esetében 3%-ot tesz ki. Szerbiában a nemzeti kisebbségi pártokra és koalíciókra nem vonatkozik az általános parlamenti küszöb. A törvényhozásba való bejutásuk a természetes küszöb alapján történik, ami azt jelenti, hogy legalább annyi szavazatot kell összegyűjteniük, amennyi a Dont módszer alapján egyetlen parlamenti mandátum megszerzéséhez matematikailag szükséges. Ez a részvételtől függően általában 10-15 ezer szavazatot jelent. A legerősebb délvidéki magyar szervezetet, az eddigi kormánykoalíció részét képező Vajdasági Magyar Szövetséget nem érte váratlanul a választások kiírása. Önállóan indul a megmérettetésen. Pásztor Bálint elnök.
Egy nagyon sokszínű listánk lesz, 250 főből olyan emberek alkotják, akik a saját területükön bizonyítottak. Rengeteg fiatal van a listán, rengeteg egyetemet végzett személy, de olyan a lista, mint a mi közösségünk, tehát van rajta mezőgazdasági termelő is, meg munkanélküli is, meg házi asszony is, Horgostól Székelykevég, Bezdántól Versecig. A fő üzenete a kampánynak mindenképpen az, hogy nekünk magyaroknak saját magunkkal kell foglalkoznunk, meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, hogy a következő években is a magyarság számára fontos kérdéseket olyan magyar emberek képviselhessék a szerbiai parlamentben, akik számára nincs fontosabb, mint a vajdasági magyar közösségnek az érdeke.
A Vajdasági Magyar Szövetség mellett a dolgok jelenlegi állása szerint a magyar szervezetek közül a választás akkor részt vesz még a Magyar Polgári Szövetség, a Testvéri Szövetség 381 együtt az Országunkért nevű koalícióban. A pártcsoportosulásnak az MPS mellett tagja lesz még egy montenegrói, egy bosnyák és egy vla kisebbségi szervezet. Hogy van esély arra, hogy a választásokat követően majd csillapodik az évek óta turbulens politikai helyzet a nyugat-balkáni országban? Predrag Lacmanovics politikai elemző ezt így látja. Egyértelmű, hogy a nemzet belefáradt már mindabba, ami az elmúlt egy-másfél évben történt. Elege van a tüntetésekből, az erőszakos nyomásgyakorlásból. Az emberek nyugalomra vágynak. Én abban bízok, hogy a választások után jelentősen csökken majd a jelenleg is tapasztalható feszültség, és a politikai küzdelem a jövőben az utca helyett, majd a parlamentben folytatódik.
És most néhány színes, de fontos hír. Kanadában nagy felháborodást keltett, hogy a CBC televízió, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy átkereszteli az amerikai-kanadai határon fekvő Ontario tavat Amerika tóvá. A tévétársaság szintén bejelentést tett, miszerint a 2001. szeptember 11-i terrorakciókat ezután a televízió műsoraiban nem lehet terrorakcióknak nevezni. Az országos felháborodás hatására a CBC vezetősége a héten visszavonta e döntését. Mark Miller, Kanada kulturális minisztere a közösségi médiában üdvözölte a döntés visszavonását. Az Amnesty International Észak- és Nyugat-Afrikai Regionális Szervezete felszólította a gánai kormányt, hogy szerezzen érvényt az idén júliusban elfogadott úgynevezett boszorkány ellenes törvénynek. A törvény a boszorkánysággal megvádolt emberek fokozott védelmét írja elő. A nyugat-afrikai országban, a valahai aranyparton ugyanis gyakori, hogy valakit boszorkánysággal, varázslással vádolnak meg, és gyakoriak az ezt követő lincselések is. Az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította a cisziordániai Nablusztól mintegy 10 kilométernyire fekvő Sebastian, ahol keresztelő Szent János sírja található. A világszervezet ugyanakkor a dél-libanoni Tűroszt, a valahai főniciai várost szintén világörökségnek ismerte el. Az új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.